36-os körzet, 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra. Hírek a Szent István Rádióban.
Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti elseg arra hívja a főegyházmegye papjait, híveit és minden jó szándékú embert, hogy csatlakozzon a 14. Leó pápa által a békéért péntekre meghirdetett böjti és ima naphoz, közölte az esztergom budapesti főegyházmegye az MTI-vel. Azt írták, 14. Leó pápa augusztus 20-án a 6. pálteremben tartott szerdai általános kihallgatás végén azt kérte minden hívőtől, hogy augusztus 22-én boldogságos Szűz Mária királynő liturgikus emléknapján tartsanak böjtöt és imádkozzanak. Mivel földünknek továbbra is háborúk okoznak sérülést a Szentföldön, Ukrajnában és a világ számos más régiójában, arra kérek minden hívőt, hogy augusztus 22-ét böjtölve és imádkozva töltse, kérve az Urat, hogy adjon nekünk békét és igazságosságot, és törölje le a folyamatban lévő fegyveres konfliktusok miatt szenvedők könnyeit, idézték a közleményben a pápát. A béke irányába tett erőfeszítéseket és a Trump elnök által kezdeményezett tárgyalási folyamatot folytatni kell, írta a miniszterelnök a csütörtöki kormányülés után közzétett Facebook bejegyében. Orbán Viktor azt írta, a mai kormányülésen áttekintették a Munkácsot ért orosz rakétatámadás következményeit. Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására. Hála Istennek nem volt rá szükség, tette hozzá a kormányfő. A miniszterelnök közölte, Szijjártó Péter egyeztetett a kárpátaljai magyarok képviselőivel, akiknek szintén felajánlottuk a magyar kormány segítségét. Csak a béke, zárta bejegyzését Orbán Viktor. Rendkívüli ülés összehívását kezdeményezték ellenzéki képviselők augusztus 25-ére a deviza alapú szerződések felülvizsgálatával, az iskola kezdési támogatás kiterjesztésével, a gyermekek digitális védelmével, illetve a végrehajtás megreformálásával kapcsolatos indítványaik megvitatására. A rendkívüli ülésnap összehívásához az országgyűlési képviselők 1/5-ének aláírására van szükség. Az országgyűlés honlapjára felkerült, a Jobbik által beterjesztett kezdeményezést minden ellenzéki frakcióból ellátták kézjegyükkel, így összegyűlt az elegendő számú aláírás. A Fidesz frakció a Magyar Távirati Irodával közöltem, a kormánypártok nem vesznek részt az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén, így a tanácskozás várhatóan határozatképtelen lesz. Aggasztó és veszélyes hiányosságokat tárt fel a kormányhivatal ellenőrzése a BKV autóbuszainál, közölte a Budapest Főváros Kormányhivatala az MTI-vel. A közlemény szerint a Főváros Kormányhivatala azért rendelt el azonnali hatállyal műszaki ellenőrzést, mert az utóbbi napokban több BKV autóbusz is kigyulladt, veszélyeztetve az utasok életét és biztonságát. A kormányhivatal műszaki ellenőrei a buszok karbantartásáért és műszaki vizsgáztatásáért is felelős BKV 4 telephelyén tartottak vizsgálatokat, hogy felmérjék a mindennapi forgalomban résztvevő járművek állapotát. A vizsgált járműveknél komoly és veszélyes hiányosságokra derült fény. A kormányhivatal munkatársai az ellenőrzött autóbuszok 22%-át a műszaki érvényesség törlésével kitiltották a forgalomból, 28%-át 30 napon belüli műszaki szemlére kötelezték, 28%-nál pedig azonnali javítást rendeltek el. A közlemény szerint az ellenőrzött járművek mindössze 22%-a volt műszakilag megfelelő állapotban. A legjellemzőbb hiányosságok közé tartoztak az akár tűzveszély kialakulásához vezető olajszivárgás, a nem megfelelő fékhatás, a gumiabroncsok és a futómű alkatrészek nem megfelelő állapota. Ismertették hozzátéve, hogy a vizsgálatok több esetben az utastér rendeltetéstől eltérő állapotára, ülések rögzítése, kapaszkodókkal kapcsolatos problémák és a kötelező tartozékok, kitámasztó ékek, porral oltó eszközök hiányára, illetve lejárt érvényességére is rámutattak. Az utasbiztonság nem alkutárgya a BKV ZRT-nél, közölte a közlekedési társaság csütörtökön az MTI-vel, hangsúlyozva, hogy felelős szolgáltatóként csak a megfelelő műszaki állapotú járműveiket állítják forgalomba. A feltárt és szükséges javításokról azonnal gondoskodnak a társaság szakemberei, tették hozzá. Végül az időjárásról: sokfelé várható eső, zápor, zivatar, de délután nyugat felől egyre több felé megszűnik a csapadék, valamint szakadozni kezd a felhőzet, élénk erős, néhol viharos lesz az északi északnyugati szél. A délutáni órákban 19 és 27 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet, az északi középhegységben marad hűvösebb az idő. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki adásunk tartalmából. A 14. Leó pápa üzenete a Rimini meetingre. A remény nem okoz csalódást. A pápa arra buzdítja az erkölcs teológusokat, hogy Szent Alfonzot vegyék példaképül. Mario Grech bíboros üzenete a perui püspökök közgyűlésének. Hídépítő missziós egyház. Szűk kapu, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 21. vasárnapra. A 14. Leó pápa üzenete a Rimini meetingre. A remény nem okoz csalódást. 14. Leó pápa üzenetet küldött a népek közötti barátság 46. találkozója résztvevőinek. Arra buzdít, emlékezzenek, hogy a béke mindennapi gesztusokból áll. Továbbá figyelmeztet, hogy a digitális forradalom számos kockázatot és kihívást jelent. 14. Leó pápa csütörtökön közzétett üzenetében, amelyet a pápa nevében Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár írt alá, arra buzdítja a Rimini meetingként ismert népek közötti barátság találkozójának résztvevőit, hogy legyenek béketeremtők tele reménnyel, akik a közjóért munkálkodnak. 1980 óta minden évben, augusztus végén rendezik meg a népek közötti barátság találkozóját az észak-olaszországi tengerparti városban, Riminiben. Az augusztus 22-e és 27-e között megrendezésre kerülő idei meeting témája: az üres helyeken új téglákkal építkezünk. A Rimini Meeting egy évente szervezett esemény, amelyet a Communione e Liberazione, szeretett közösség és felszabadítás egyházi mozgalom szervez. A rendezvény nagyszámú hívőt vonz, és a meghívottak között különböző magasrangú személyek vitatnak meg kulcsfontosságú kérdéseket kerekasztal beszélgetések, előadások keretében. Számos pavilonban különböző kulturális és egyéb programokat is kínálnak az érdeklődők, a családok és a gyermekek számára. Az üzenetben a Szent Atya üdvözletét küldi a szervezőknek, az önkénteseknek és az összes résztvevőnek, azzal a szívből jövő reménnyel, hogy örömmel felismerik, a kő, amelyet az építők elvetettek, kiválasztott és értékes szegletkővé lett, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Mert a remény nem okoz csalódást. A sivatagok jellemzően elvetett és életre alkalmatlannak ítélt helyek, emlékeztet a pápa. Pontosan ott, ahol úgy tűnik, semmi sem születhet, a Szentírás folyamatosan Isten áthaladásáról mesél. A Szent Atya méltatja a szervezőket az idei találkozó kiemelt kiállításáért, amelyet az algériai vértanúk tanúságtételének szentelnek. Bennük felragyog az egyház hivatása, hogy a sivatagban éljen, mély szeretett közösségben az egész emberiséggel, legyőzve a vallásokat és kultúrákat megosztó bizalmatlanság falait, azáltal, hogy teljes mértékben követi Isten fia megtestesülésének és önátadásának mozgását, hangsúlyozza üzenetében Leó pápa. Az egységre szólítva a Szent Atya megismétli szavait, amelyeket az olasz püspökökhöz intézett júniusban a Vatikánban. Támogassátok az erőszakmentességre nevelés útjait, a helyi konfliktusokban a közvetítést elősegítő kezdeményezéseket és a befogadás projektjeit, amelyek a másiktól való félelmet a találkozás lehetőségévé alakítják. Ebben az összefüggésben Leó pápa arra szólít, hogy minden közösség váljon a béke házává, ahol az ellenségeskedést a párbeszéd révén oldják fel, ahol az igazságosságot gyakorolják és őrzik a megbocsátást. Hozzáteszi, hogy a béke nem spirituális utópia, hanem mindennapi gesztusokból álló alázatos út. Ezzel a Szent Atya arra ösztönzi az embereket, hogy nevezzék meg és adjanak formát az újnak, hogy a hit, a remény és a szeretet mély kulturális megtérésé válhasson. 14. Leó szerint ehhez olyan fejlődési utakat kell keresni, amelyek alternatívák a méltányosság és a fenntarthatóság nélküli növekedési utakra. Ahhoz, hogy az élő Istent szolgáljuk, hangsúlyozza a Szent Atya, el kell hagynunk a profit bálványimádását, amely súlyosan veszélyezteti az igazságosságot, a találkozás és a csere szabadságát, mindenki részvételét a közjóban, és végső soron magát a békét. Az a hit, amely eltávolodik a világ elsivatagosodásától, vagy amely közvetve hozzájárul annak tolerálásához, többé nem lenne Jézus Krisztus igazi tanítványa, figyelmeztet Leó pápa. A mai társadalomról elmélkedve a pápa megjegyzi, hogy nem szabad megfeledkezni a gyorsan fejlődő technológiáról. A folyamatban lévő digitális forradalomban fennáll a diszkrimináció és a konfliktusok felerősítésének veszélye, ezért azoknak a kreativitásával kell belakni azt, akik a Szentléleknek engedelmeskedve már nem rabszolgák, hanem gyermekek. Akkor a sivatag kerté válik, és a szentek által megjövendölt Isten városa átváltoztatja sivár helyeinket, emlékeztet 14. Leó. Végül a Szent Atya áldását adja a Rimini Meeting résztvevőire, és a boldogságos Szűz Mária a hajnal csillagának közbenjárását kéri értük. A pápa arra buzdítja az erkölcs teológusokat, hogy Szent Alfonzot vegyék példaképül. A 17. Nemzetközi Erkölcs Teológiai Kongresszushoz intézett üzenetében 14. Leó pápa arra hívja a résztvevőket, hogy a modern erkölcsi kérdéseket a szentek, például Liguri Szent Alfonz bölcs és mindig időszerű példáját követve közelítsék meg. Az erkölcsteológia doktoraként ismert Szent Alfonz képes volt megtalálni Isten törvényeinek és az emberi lelkiismeret és szabadság dinamikájának kiegyensúlyozott szintézisét, ugyanakkor jótékony, megértő és türelmes hozzáállást vállalva a testvérei iránt, így Isten végtelen irgalmának látható jelévé vált, írja a pápa. A Szent Atya reményét fejezi ki, hogy az esemény kedvező lehetőséget kínálhat arra, hogy elgondolkodjanak a kihívásokon, a változásokon és a jelenlegi konfliktusokon az isteni kinyilatkoztatás fényében, amely teljességét Jézus Krisztusban találja meg. Leó pápa üzenete végén a boldogságos Szűz Mária, a bölcsesség széke anyai oltalmát kéri a tanácskozásra, és apostoli áldását adja a résztvevőkre és szeretteikre.
Mário Greg bíboros üzenete a perui püspökök közgyűlésének. Hídépítő, missziós egyház. Peru fővárosában, a 10 millió lakosú Limában tartják az ország katolikus püspökei 129. rendes közgyűlését augusztus 18-ától 21-ig. A perui püspökök közgyűlésére Mário Grech bíboros, a Szentszék szinódusi titkárságának érsekvő titkára üzenetet küldött, amelyben arra biztatja a résztvevőket, hogy közösségi, mint egy lelki gyakorlatos szellemben egymásra figyelve hallgassák a lélek sugallatait, hogy Leó pápa szándéka szerint missziós egyházá legyenek, amely hidakat épít, párbeszédet folytat, és mindig nyitottan kész a befogadásra. Grech bíboros örömmel értesült arról, hogy az elmúlt napokban tanácskozásra gyűltek egybe, hogy együtt tanulmányozzák a szinódus záró dokumentumát. A bíboros szívélyesen üdvözöl minden részvevőt, és őszinte háláját fejezi ki elkötelezettségükért, hogy a közösség és a megkülönböztetés szellemében folytatják a szinodális utat. Ezzel a kezdeményezéssel továbbra is nyitottak maradnak a szinódus gyümölcseinek a befogadására. A szentszéki bíboros örömmel veszi tudomásul, hogy találkozójukat a lélekben való beszélgetés gondolat jegyében folytatják, hiszen ez a hiteles egyházi módszer mélyrehatóan befolyásolta a szinódus útját. Ez egyúttal a meghallgatás és párbeszéd stílusa, amely az imádságban és a Szentlélek sugallatára nyitott lelkületben gyökeredzik, amely átalakította magát a szinodalitás megtapasztalásának módját, odáig menően, hogy magát a szinódust mint egy újraértelmezték a lélekben való beszélgetésként. Grech bíboros üzenete kifejti, a lélekben való beszélgetés azt jelenti, hagyják, hogy mindenki számára kihívás jelentsenek a lélek által sugallt megmozdulások, nem is csak a szavakra figyelve, hanem a testvéri párbeszédben felmerülő csendekre, megérzésekre és lelki érzelmekre is. A sok hang között ez a módszer segít felismerni a magassával érkező hangot, amely személyes és közösségi megtéréshez vezet, új lelkipásztori gyakorlatokat sugall, és javaslatot tesz a szinodalitásnak a helyi egyházakban való meggyökeresedéséhez szükséges struktúrákra. Grech bíboros üzenete szerint így a perui püspökök találkozója egyre inkább egy igazi lelki gyakorlat jellegét ölti fel, semmint, hogy egy egyszerű szervezői találkozó maradjon. Ez a kegyelem ideje, amikor a Szentlélek a pásztorok szívén keresztül szól az egyház szívéhez. A vatikáni szinódusi záródokumentum tanulmányozása mellett, amely összegyűjti az Isten népére figyelés és a pásztorok megkülönböztetése által jellemzett út gyümölcseit, arra is kéri őket, hogy vegyék figyelembe a szinódus gyakorlatba ültetésére vonatkozó irányelveket, amelyek mintegy keretet kínálhatnak az elmélkedéshez, hogy munkájuk gyümölcsei hozzájárulhassanak a szélesebb körű egyházi megkülönböztetéshez. Végül a szinódusi bíboros főtitkár üzenete emlékeztet 14. Leó pápa május 8-án este megválasztása után az egész világ az intézet szavaira, miszerint missziós egyház vagyunk, egy hidakat, párbeszédet építő egyház, amely mindig nyitott a befogadásra, kitárt karokkal mindenki felé, akinek szüksége van szeretetünkre, jelenlétünkre, párbeszédünkre. Az üzenet a perui püspökök rendes közgyűlése munkáját Szűz Mária, az egyház anyja, az evangelizáció csillagának anyai közbenjárására bízza, hogy gyengédségével kísérje és támogassa a perui püspökök szolgálatát. A perui püspöki konferencia 129. rendes közgyűlése a Mongrovejói Szent Turibius kitüntetés aranyérmét ajándékozta Miguel Cabrejos Vidarte érseknek, Trujillo emeritus püspökének, továbbá José Velázquez Tarazona és Esteban Puig Taraz emeritus püspököknek pappa szentelésük 70. évfordulója alkalmából. A dél-amerikai földrész, észak-keleti, csendes-óceániai partvidékén és az Andok mentén húzódó Peru 34 millió lakosával a kontinens harmadik legnagyobb országa Brazília és Argentina után. Lakosainak 90%-a katolikus, akiket 45 egyház kerületbe sorolnak.
Szűk kapu, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 21. vasárnapra.
Egy ember hirtelen meghalt. Egyszer csak megpillantotta az Istent, ahogy közeledett feléje egy bőröndel a kezében, és így szólt hozzá. Fiam, itt az ideje, mennünk kell. Az ember megkérdezte, de miért ilyen hamar? Oly sok tervem volt még. Sajnálom, fiam, de most van itt az ideje, hangzott az Isten válasza. Mi van a bőröndben? Érdeklődött tovább az ember. Minden, ami a tiéd volt. Ami az enyém volt? Azt akarod mondani, hogy a holmim, a ruháim, a pénzem? Sajnálom, fiam, de az anyagi javaid sosem voltak a tieid. A földhöz tartoztak mindig. Akkor az emlékeim? Sajnálom, de azok sem voltak a tieid, azok az időhöz tartoztak. Akkor a barátaim? Sajnálom, gyermekem, de ők sem a tieid. Az élet útadhoz tartoztak. A feleségem is a gyerekeim? Sajnálom, fiam, de még ők sem a tieid, ők a szívedé voltak. Akkor a testem? Ez sem volt a tiéd soha. A tested a poré. Akkor talán a lelkem? Sajnálom, fiam, de a lelked sosem volt a tiéd. A lelked az enyém. A kétségbe esett ember kitépte a bőröndöt az Isten kezéből és kinyitotta. A bőrönd üres volt. Könnyekkel a szemében kérdezte Istent. Soha nem volt semmim. Erre az Isten kedvesen átölelte, és a következő választ adta. De igen, fiam, minden pillanat, amit megéltél, igazán a tied volt. Az élet pillanatokból áll, és minden igazán megélt pillanat a most valóságába vezet, ahol Isten van. Mert ő mindig csak most van, a jelen valóságában. A kezdő történet nem lehangoló. Az egyetlen valóságra mutat rá is arra a tényre, hogy minden más káprázat. A megélt pillanatban van az Isten, és én akkor élem meg a valóságot, ha tudom és tudatosítom, az övé vagyok. Amikor a pillanatot meg tudom élni, a pillanatban tudok élni, akkor tapasztalhatom meg mindezt a jelen valóságában. Minden, amin van, csak egy ideig rendelkezem bele. Semmit és senkit nem birtokolhatok, vagy sajátíthatok ki. Ennek belátása vezet a szűk kapu felé. Az élet dolgai és emberi találkozásaim akkor nyernek értelmet, amikor felismerem, hogy szükségem volt rájuk, de eljön a pillanat, amikor el kell engednem őket. Másképp nem férek be, úgymond, a szűk kapun. Loyolai Szent Ignác önfelajánló imája is erre a valóságra világít rá, amikor kimondja a következő szavakat, idézem Sik Sándor fordításában. Fogadd el, Uram, szabadságomat. Fogadd el egészen. Vedd értelmemet, akaratomat és emlékezésem. Mindazt, amim van és ami vagyok, te adtad ingyen. Visszaadok, Uram, visszaadok egyszerre mindent. Legyen fölöttük korláttalan úr rendelkezésed. Csak egyet hagyd meg ajándékodul, szeretnem téged. Csak a szeretet maradjon enyém, a kegyelemmel. S minden, de minden gazdagság enyém, más semmi nem kell. Eddig az idézet. Ez az önátadás szükséges, hogy beférjek a szűk kapun. Tehát nem az a lényeges kérdés, hogy hányan üdvözülnek, hanem az, hogy én személy szerint dolgozom-e Isten szent lelkének jelenlétében önmagamon. Egyszer megkérdezte egy tanítvány a mesterét, mit jelent önmagunkon dolgozni. A mestere erre ezt a választ adta. Azt, hogy ne várjak arra, hogy mások változzanak. Önmagam formálásának munkájában soha nem vagyok egyedül. Az Istennel való együttlét a kulcsa annak, hogy az elengedés irányában jól haladjak. Ez az irány a szabad élet fele vezet, amelyben paradox módon nem azt teszem, amit akarok, hanem azt, amit kell, vagyis amit a Szentlélek sugal, és tenni akar bennem és általam másokkal. Tehát még csak nem is a vallásos cselekedeteken van a lényeg, hanem az, hogy benne vagyok azokban, vagy csak kötelességből teszem. Veled ettünk és ittunk, mondják a szűk kapu bejáratánál azok, akik sok vallásos cselekedetet gyakoroltak az Istennel való kapcsolat nélkül. Furcsa ez a mondat. de ha szívem mélyére engedem-e kijelentést, érteni fogom, mire gondol az Úr, amikor azt mondja ezeknek, nem ismerlek titeket. A vele való kapcsolat nélkül mindent megtehetek, mégsem elég. Templomot takaríthatok, szentmisére járhatok, imádkozhatok, s mégsem kapcsolódom össze vele. Ezért nem boldog lélekben sok vallásos ember, mert vallását gyakorolja hit nélkül, az Úrral való kapcsolódás nélkül, és ezért szeretet nélkül. Én hogyan kapcsolódom hozzá? Szabadon, kényszer nélkül, vagy csak vallásos kötelességből? Az utóbbi még nem elég a szűk kapun való bejutáshoz.
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 21. vasárnapra Szűk kapu címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban az önismeret fontosságáról beszélget Nagy Krisztián atya fiatalokkal. Műsorunk a 2007. december 5-i adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen!
Mai hitvalló műsorunkban gimnazistákkal, fiatalokkal beszélgetünk erkölcstanról, erkölcstani kérdésekről. Szokás szerint most a mi atyánk imádságával kezdjük el mai együttlétünket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Sokat halljuk ebben a műsorban, meg egyébként az etikában is általában, hogy személyiségfejlődés. Néhány műsor óta már beszélünk, használjuk ezt a fogalmat, de vajon mi gimnazisták vagy gimnazista kor küszöbén állók értjük-e, hogy mit akar ez a fogalom? Értitek, mit jelent ez a személyiségfejlődés? Mondjatok ilyen szavakat, ami ezzel kapcsolatos.
Érettség.
Érettség. Aztán mi jut még eszünkbe erről a szóról?
Önmagunk.
Önmagunk, így van. Ezt lehet más szóval is mondani, úgyhogy, Lacika?
Önismeret.
Így van. Na hát akkor nézzük meg, hogy mit takar ez a szó, hogy személyiségfejlődés. Először, hogy ezt megértsük, fel kell tennünk ezt a kérdést mindenképpen, hogy ki vagyok én. Ha megkérdezem tőletek, hogy kik vagytok, mit válaszoltok erre? Például megkérdezem tőled, Levi, hogy ki vagy te?
Hát én vagyok.
Te vagy. Ezzel kifejezed már a lényegedet, szerinted? Ezzel mi csak elmondtál magadról együtt, hogy én magamnál vagyok, tehát én tudok magamról. Tehát, hogyha megkérdezem, hogy ki vagy te, mit szoktatok először felelni rá? Először elmondjuk a nevünket, ugye? Tehát bemutatkozunk. Vajon ezzel kifejezzük magunkat? Nevünkkel?
Nem.
Nem, ugye? Mert ettől még mindig lehet tovább kérdezni, hogy ugye megkérdezem, Lacika, téged hogy hívnak, vagy
Bóta
ki vagy te?
Lászlónak.
Akkor elmondod, hogy Bóta László. És akkor azt mondom, hogy akkor jó, ebből azt már tudom, hogy te egy fiú vagy, egy fiatal ember, Azt is tudom, hogy már tudsz magyarul beszélni, de ettől többet igazából nem tudok meg rólad, meg te sem fejezel ki a nevedben olyan sok mindent magadból. Tehát fontos egyébként önmagunk számára is, hogy megtudjuk azt, hogy tulajdonképpen kik vagyunk mi. Ugye milyen bonyolult ez a kérdés, hogy hogy lehet ezt megközelíteni? Na most megkérlek téged, hogy olvass fel egy verset, igen, ki is a szerzője ennek a versnek?
Puszta Sándor.
Hát Puszta Sándornak egy gondolatát olvassuk fel, amellyel megpróbáljuk értelmezni ezt, hogy ki vagyok én. Akkor megkérlek, olvast fel.
Kaptál egy arcot, apád, anyád arca, kaptál egy nevet, hordozd becsülettel, kaptál egy kezet, ne erezd el, ne erezd el. Kaptál egy szívet, igazíts rajta, ha tudsz, kaptál egy világot, javíts rajta, ha tudsz, kaptál egy életet, viseld el, ha tudod, kaptál egy napot, még mindent jóvá tehetsz.
Mire hívja fel a figyelmet ez a kis gondolat, ez a néhány gondolat? Ki vagyok én? Tulajdonképpen mit mutat meg ez a vers, hogy én tulajdonképpen egy ajándék vagyok, ugye? Tehát magamnak alkottam az életemet?
Nem.
Nem, ugye? Tehát egy ajándék vagyok, és kinek az ajándéka?
Szüleinknek.
Egyrészt a szüleinknek, másrészt pedig?
Az Istennek.
Az Istennek, de még lehet itt sok dolgot, ugye ebben a gondolatban benne van az is, hogy ugye én ajándék vagyok a világnak is. Ugye? Mert hogy kaptam egy világot is. Ugye? Tehát látjuk azt, hogy az emberi életünk az egy ajándék. Nem önmagunkért vagyunk, nem önmagunknak vagyunk, hanem ki konkrét feladatokkal, konkrét célokkal vagyunk itt. Valamire hasonlítunk, valakire hasonlítunk, valakiktől öröklünk tulajdonságokat, vannak képességeink, ezeket használni kell. Most engedjétek meg, hogy felolvassam Jean Vanier-nak egy gondolatát, amellyel próbáljuk egy kicsit kibontani ezt a gondolatot, hogy mit jelent az önismeret, az önmagunkra találás. Azt mondja Jean Vanier, egyébként nem csak az ő találmánya ezt az ő gondolatai, hanem ezt tulajdonképpen a teológia nyomán mondja, hogy az embernek három alapvető alkotó eleme van. Szív, fej és kéz. Ugye kezünkkel tárgyakat készítünk, fejünkkel megérthetünk dolgokat, ismereteket szerezhetünk, és átadhatjuk azokat a kéznek. Végül ott van a szívünk, amely könnyen sebezhető, szeretni képes, kapcsolatokat tud teremteni, elkötelezheti magát, de képes félni is, képes az önzésre, az önmagába zárkózásra. Képes arra használni a kezet, hogy elvegyen, ne pedig adjon. Képes arra használni az értelmet, hogy magának szerezze meg a földkincseit, az emberek szolgálatait, nem pedig arra, hogy egy jobb világot teremtsen. Ez a kicsi szív törékeny és sérült, mert félünk. Lelkünk mélyén mindnyájan félünk gyarlóságainktól, gyöngeségeinktől. Félünk tehetetlenségünktől, tudatlanságunktól. Valamennyien félünk attól, hogy nem szeretünk eléggé. Félünk a bennük lévő ürességtől, melyet olyan jól ismerünk. Az, hogy a világon vagyunk, az nem a mi érdemünk. Ugye nem az én érdemem. Életemet kaptam ajándékba, hogy már megbeszéltük, az összes meglevő külső és belső tulajdonságainkkal együtt. Ajándékba kaptuk a hitünket, akár a szüleim, akár egyéb körülmények segítettek hozzá. Minden, ami alapvetően meghatároz a lényemet, az pedig ajándék, és az ajándékozónak viszont tartozom vele. Izajás mondja, hogy Szentírásban, hogy amikor önmagáról beszél, a küldetéséről beszél, hogy mi véget van, valahogy megfogalmaz, hogy kicsoda ő és miért van itt, ugye, és valahol megfogalmaz a prófétai küldetését is, ott írja le ugye Izajás, hogy az Úr hívott meg, mielőtt még születtem, anyám méhétől fogva a nevemen szólított. Számat éles karthoz tette hasonlóvá, és kezének árnyékában rejtegetett. Elsősorban tehát arra a kérdésre, hogy ki vagyok én, meg kell akkor konkrétan fogalmazni. Isten ajándéka vagyok. Isten választott ki, konkrét feladattal, konkrét céllal látott el bennünket. Ezért arra a kérdésre, amikor megkérdezik, hogy ki vagy te, valójában, csak persze sok embernek ezzel nem mondunk semmit, az az első válaszunk, hogy Isten gyermeke vagyok. Ezzel már valahol kifejezek egy eredetet, kifejezem a létemet, és kifejezem a küldetésemet is. Mert ki, honnan van az eredetem, hogyan jöttem én létre?
Az Isten megteremte.
Igen. Akkor kihez tartozom?
Az Istenhez.
És kitől kaptam küldetést?
Istentől.
És milyen küldetést kaptam? Na nézzük csak meg, hogy írja a Szentírás. Teremtés könyvében megkeressük, ugye, ami a Teremtés könyve első fejezete, és amikor megteremtette az embert, akkor a következőt mondja.
Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk. Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai, és minden állat fölött, amely a földön mozog.
Tehát megkaptuk a feladatot, hogy ebben a világban tevékenykedjünk, és valahol folytassuk tovább az Isten művét. Ugye előtte arról van szó, hogy Isten saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Na hát ez egyébként az etikai következmény, hogy nekünk van konkrét felelősségünk az életünkkel, ugye van személyi méltóságunk, felelősségünk, konkrét küldetésünk, amit nekünk be kell teljesíteni. És ha nem tesszük, akkor elszámolással tartozunk az Istennek, hogy mi az, amit nem tettünk, de amit tettünk, azzal is elszámolással tartozunk, csak azért lehet, hogy jutalmat is kapunk, sőt, tehát Isten áldását kaphatjuk. Ezért fontos az önismeret, hogy önmagunkra találjunk, és hogy kifejlődjön bennünk ez a tudat, hogy mi Isten küldetésében járunk itt ebben a világban. Ez ad nekünk erőt, ez ad nekünk méltóságot. Így tudjuk megvalósítani tulajdonképpen azt, amire Jézus is felhív. Jézus azért egy sokkal magasztosabb feladatot is ad nekünk. Mi az a feladat, az a magasztosabb feladat?
Szeresd Urat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből.
Teljes elmédből, minden erődből, és itt jön aztán utána, amit te mondtál.
És szeresd fele barátodat, mint önmagadat.
Mint önmagadat. Ugye, és itt rejti el Jézus a mi konkrét felelősségünket, ami a személyiség fejlődésünkkel összhangban van, hogy az Isten és az embertársak iránti szeretetnek valahol egy ilyen alappillére, egy összefogója ez, hogy mint önmagadat. Tehát, hogy szeretnünk kell önmagunkat is. Ezt pedig akkor tudjuk megvalósítani, hogyha ismerjük magunkat, ha találkozunk önmagunkkal, ha tudatunkra ébredünk, hogy nekünk önmagunkkal foglalkozni kell. Akkor tudunk igazából felelősen tevékenykedni, hogyha tudatában vagyok önmagamnak, és tudatában vagyok a cselekedeteim erkölcsi következményeinek. Tehát van felelősségtudatom. Nektek, gimnazistáknak van már felelősségtudatotok? Kell, hogy legyen?
Kéne?
Hát igen.
Miben nyilvánul meg nektek a felelősségetek most, amit úgy minden nap megtapasztaltok?
Tanulásban.
Így van. Az egészségeteknek a védelmében, ugye? Tehát, hogy sapkát felvenni a hidegbe. Na, de mondjuk a tanulás az, ami a legkonkrétabban érint titeket. Ebben hogy van nektek felelősségetek?
Tanulnunk-e?
Igen, mert ha nem, akkor mi van?
Hát akkor bukta.
Akkor bukta, ugye? Érezitek a felelősséget, vagy nem érzitek?
Érezzük.
Ugye? Uh-huh. És szerintetek az a tanuló, aki ötöst kap, az vajon felelősségteljesen végzi a dolgát? Tudatában van-e önmagának és képességeinek, vagy pedig őnek ez most éppen véletlen volt?
Hát lehetséges mind a kettő.
Lehet olyan, hogy valakinek mázlia van, ugye, de...
Uh-huh. Jól puskázott.
De hát azért, mert egy puskázáshoz is kell ész. Tehát az, hogy valaki megcsinál puskát, azért azt már tudni is kell használni, ugye? Azért azt jelenti, hogy már készül. Azért valamilyen felelősséget vállal. Persze a tettei is vállal a következő, mint hogyha elkapják, akkor egyes, akkor azt tudja, hogy akkor ezt most megérdemelte, ugye? És az, aki nem tanul, hanyag, és éppen ezért bukásra áll, mondjuk nem a szellemi képességek miatt áll bukás, hanem azért, mert hanyag, az az ember az milyen?
Lusta,
felelőtlen. Felelőtlen, lusta. Így szoktuk mondani rá, hogy hát egy éretlen. Nem látja be azt, hogy az ő tetteinek következménye van. Ugye, hogyha ő nem tanul, akkor megbukik, ha pedig megbukik, akkor nem lesz belőle senki. Érvényesülni tudjunk már Gimnazista korunkban is szükséges az, hogy helyesen ismerjük magunkat.
Ha őszinte akarok lenni magamhoz, kiderül, más szeretnék lenni, mint amilyen vagyok. Lehet, hogy nem vagyok okos, vagy szép, testi hibával, esetleg jellembeli gyengeségekkel rendelkezem. De fordítva is lehetséges. Szép vagyok, és okos. Remekül megy a tanulás, a sportban is kiemelkedő eredményeket érek el, de nincsenek barátaim, mert a többiek irigykednek rám. Szüleim gazdagok, mindent megadnak, amire csak gondolok, csak éppen egy perc idejük sincs rám, azt hiszik, pénzzel minden pótolható. Látszólag sikeres vagyok, mégis sokszor céltalannak érzem az életemet. Sok embert bénít, akadály az életében, hogy nem tud szembenézni önmagával, korlátaival, mert sohasem fogadta el önmagát úgy, ahogy van, előnyös és esetleg kiábrándítónak tűnő tulajdonságaival együtt. Ha egészséges lennék, ha nekem is lett volna apám, ha lennének barátaim, ha nem születek beszédhibával, ha én is tehetséges lennék. És a keserűséget lassan irítség és harag váltja fel mások vagy önmagunk iránt. Amíg teljesen el nem fogadjuk önmagunkat, semmi maradandót nem fogunk tudni alkotni, mert állandóan azzal leszünk elfoglalva, hogy mások képességei után áhítozzunk, amelyet a helyett, hogy sajátjainkat kamatoztatnánk.
Na mi kell egy önismerethez úgy konkrétan?
Lelki tükör.
Lelki tükör. Fú, de szépen mondtad ezt, Levi. Na, kell hozzá egy lelki tükör. Ebben a lelki tükörben mit nézünk?
A lelki ismeretünket.
És ebben a lelki tükörben elsősorban hogy vizsgáljuk magunkat. Mik azok, amiket mérlegelünk?
A jó tetteinket.
Jó tetteinket.
Rossz cselekedeteinket.
Így van, tehát szembenézünk azzal, hogy mik a hibáink. Ez is fontos, hogy nekem számot kell vetnem arról, hogy mire vagyok képes. Valamiket szeretek csinálni, valamiket nem szeretek megtenni. Valamihez jobban értek, valamihez kevésbé, és éppen ezért kevésbé is érdekel, ugye? Tehát sokszor le kell ülnünk is, és összegeznünk kell azt, hogy mi az, amivel szívesen foglalkozunk, és mi az, amivel nem, ugye? Akkor, ahogy helyesen mondtátok azt, hogy a lelkületünkkel úgy, hogy a bűneinket is vizsgáljuk, hogy vannak-e bűneink, vagy éppen nincsenek, milyenek a tetteink, ott van-e benne a szeretet, vagy nincs. Ugye, tehát lelki tükörben kell vizsgálni magunkat. És ehhez a önvizsgálathoz mi a legszükségesebb? Milyennek kell lennünk?
Becsületesnek.
Becsületesnek, őszintének.
Bűnbánónak.
De van egy nagyon jó szó erre, ami nem hiányozhat az önvizsgálatból, az önismeretből.
Alázat.
Az alázat. Alázat az önismeret egyik alappillére. Ez az, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy önmagunkról egy tárgyalagos képet alakíthassunk ki. Szerintetek az alázat az egyenlő az alázatoskodással és az álszerénységgel? Hogy
nem,
ugye? Tehát azért be kell vallanunk, hogyha valamihez értünk, ugye? Tehát kicsi kis büszkeség azért kell, hogy legyen bennünk, de őszintén bevallja az érdemeket, felismeri az érdemeket, de ugyanakkor nem emeli ezt senki fölé. A János evangéliumában egyébként a papszentelésemben is ezt választottam példa mondatomnak. Ott van Jézusnak egy kis mutatása, János 13. fejezetének 13. versében ott van, hogy milyen is az alázat, az igazi alázat. Megkérlek, Laci, olvasd csak fel.
Ti mestereteknek és uratoknak hívtak, s jól teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én az úr és mester megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg.
Tehát az igazi alázat, az nem tagadja le ugye az értékeket, tehát be kell valunk, hogy van érték a mi életünkbe. Tehát amikor nézzük azt, hogy mi Istennek az ajándékai vagyunk, akkor nem azt mondjuk, hogy ó, mi csak egy utolsó féreg vagyunk, és semmi érdemünk nem lehet és nincsen, mert ez tulajdonképpen egyébként így van, de hogyha ezzel a indítatásra indulunk, akkor nem is lesz kedvünk semmit tenni. Tehát azért valahol szembe kell néznünk, hogy azért az Isten nekünk adott értékeket. Adott nekünk méltóságot. Amit egyébként Szent János mond, hogy Isten gyermekeinek hívnak bennünket, és azok is vagyunk, bár még nem nyilvánvaló, mivé leszünk. Fogalmunk nincs még, mit jelent ez a szó. Milyen méltóság ez. De azt tudom, hogy már vannak értékeim. Ugyanakkor az alázat megóv bennünket az emberi gőgtől. A gőgöt egyébként a Szentírás és a keresztény tanítómesterek az egyik legfőbb bűnnek, a legfőbb rossznak tartanak. Ugye, tehát a szemérmetlenség, a harag, a kapzsiság, meg az ittasság, ezek ehhez képest csak apróságok. Mert a gőg vezet el tulajdonképpen minket a bűnhöz. Ugye a gőgös embernek nem abban telik az öröme, hogy van valamije, hanem abban telik az öröme, hogy ha neki több van, mint a másiknak, a szomszédjának. Azt gondoljuk, hogy az emberek azért büszkék, hogy gazdagok, meg okosak, meg jó külsejük van. Pedig ez nem így van. Arra büszkék az emberek, hogy ők gazdagabbak, okosabbak, és jobb a külsejük, mint másoknak. Ugye? És ezért kell az alázat nekünk, hogy az értékeinket helyesen lássuk. Ne az legyen, hogy nekem több van, mint a másiknak. Ne annak örüljek, hogy nekem több van, mint a másiknak, hanem annak örüljek. Az alázat erre tanít meg nekem. Nekem is vannak értékeim, mint másoknak. Értjük a különbséget, ugye? Tehát azért büszkének kellene, hogy van nekünk értékünk, csak nem kell azt mondani, hogy nekem több van, mint a többieknek, és én erre vagyok büszke, és erre hajtok. Tehát az igazi önismeret elvezet bennünket ahhoz, hogy alázatosak legyünk, ugye? Összeszedjük magunkat, a lelki tükörbe nézünk bele, megvizsgáljuk az értékeinket, megvizsgáljuk a gyarlóságainkat, így nézünk szembe önmagunkkal, hogy kik vagyunk. Alázatosan, de ugyanakkor tisztában léve az értékeinkkel. És utána ebből következik az, hogy küldetésünk van, cselekednünk kell. És akkor mit kell cselekednünk elsősorban? Szeretnünk kell Úrunkat, Istenünket. Hogyan?
Teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből, és minden erőnkből.
Szeretnünk kell fele barátainkat, mint önmagunkat. Ez a legfőbb törvény. Ez a legfőbb küldetésünk. Ez minden erkölcsi kritérium. Ez az alap. Visszatérünk ehhez a gondolathoz, hogy kaptál egy arcot, kaptál egy nevet, kaptál egy kezet, kaptál egy szívet, kaptál egy világot, kaptál egy életet, kaptál egy napot. Akkor ez minket akkor mire kötelez?
Hogy éljünk.
Hogy éljünk. Hogyan éljünk? Tudatosan, Istenre és embertársainkra figyelve, szeretettel, odaadással. A helyes önismeretünk, tehát elvezet bennünket egy útra, amit úgy szoktunk megfogalmazni, hogy a keresztény tökéletesség útja. Ez az erkölcsi felelősségünk, hogy ezen az úton járjunk. A jól rendezett, önmagunk iránti szeretet, tehát alapvetően megelőzi a fele barát szeretetet. Önmagunknak a nevelése, saját üdvösségünk munkálása, feltétele és alapja mások szolgálatának. Most akkor nézzük csak meg, hogy mit értünk a keresztény tökéletességen.
Keresztény tökéletességen értjük az ember összes képességeinek, erőinek fejlesztését arra a fokra, amely itt a Földön ember számára elérhető. Az értelem kifejlesztését a szent igazságok megértésére és befogadására, a szív és akarat kifejlesztését a keresztény szeretet elsajátítására, bátorság és elhatatosság kifejezését a szeretet gyakorlására.
Kicsit a Jean Vanille-hoz visszatér, hogy aki beszél a kézről, a szívről, meg az értelemről, tehát itt is ezt halljuk, hogy tehát ki kell fejlesztenünk az összes képességeinket. Ugye az értelmet, hogy megértsük a szent igazságokat, mi egyébként elénk tárulik a Szentírásban. a szívet és az akaratot, hogy befogadjuk a keresztény szeretetet, el tudjuk sajátítani ezeket. Összegzésül tehát, ahhoz, hogy Isten akarata szerinti felnőtt keresztény emberé váljunk, ahhoz nekünk már most, nem csak gimnazistaként, már korábban is, el kell kezdenünk a helyes önismeret gyakorlását. Ahogy Levitől hallottuk, ugye, belenézni a lelki tükörbe, számot vetni önmagunkkal, mik vagyunk, mik lehetünk, mik az adottságaink. Büszkének kell lenni valahol az értékekre, de megfelelő alázattal kell kezelni. És így járhatunk a tökéletesség útján, a keresztény tökéletesség útján. Hát kívánjuk ezt minden fiatalnak, hogy szálljon erre időt. Ehhez kell a csend, ehhez kell az imádság. Hát imádkozzunk, hogy minden fiatal tudjon jutni ezen az úton, tudjon járni ezen az úton, eljusson ide. Megértse, az élet ez egy olyan ajándék, amely megismételhetetlen, amely felelősségteli, hiszen Istentől kaptuk, és Istennek tartozunk elszámolással. Hát most kérjük boldogságos Szűz Máriának közbenjárását, aki a önismeretnek és az alázatnak a példája. Járjon közben értünk Istennél. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Üdvözlégy Mária,
kegyelmed teljes, az Úr van veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban az önismeret fontosságáról Nagy Krisztián atya beszélgetett fiatalokkal.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, rövidesen mai adásunk végéhez érünk. Éjszaka óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. 00:05 kezdődik a kultúrkör. Az idén immár 21. alkalommal megrendezendő Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválról beszélgetünk a szervezőkkel. Szó lesz még a Miskolci Szimfonikus Zenekar, a fesztiválhoz kötődő Cinefest Paradiso, az Örökzöld Morricone című két koncertjéről, a zenekar olaszországi turnéjáról és az új évadának koncertjeiről is. Majd bemutatjuk önöknek, hogy ki lett az évad másik bábszínésze az Egri Harlekin Bábszínházban. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2:05 kezdődik a Kerengő. Témánk Leó pápa, kihívások, katolikus újjáéledés. Vendégünk Michael Benek, apostoli nuncius. 3:05 kezdődik a Segíthetünk. Műsorunkban Uzsaliné dr. Pécs Rita neveléstudományi szakember Fejleszt vagy Rombol című 2023-ban tartott előadásának egy részét sugározzuk. A téma a digitális eszközök hatása a szervezetünkre. 16:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg egésznapos megtisztelő figyelmüket. Jézus arra biztat, hogy az igazságtalanságra ne bosszúval válaszoljunk, hanem maradjunk hűségesek az igazsághoz a szeretetben. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak: Bercesi András, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Turi Sarolta. A műsorvezetőt, Sinkovics Andreát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Miközben Jézus tanította a népet, a sokasságból megszólította őt valaki. Mester, szólj testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. Ő így válaszolt neki: ember, ki tett meg engem bíróvá, hogy én osszam el örökségteket? Majd a többiekhez fordult: vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapcsiságtól, mert nem attól függ az ember élete, hogy bővelkedik-e kincsekben. Olvasom a Lukács evangéliumban. Sohasem fogom elfelejteni munkával elhalmozott anyám szavát: biztosan nem készülök el munkámmal, ha hétköznapokon nem szakítok magamnak időt a szentmise hallgatásra. Még ma is szemem előtt látom édesapámat, aki a szülői ház elhagyása előtt fejemre tette kezét, és azt mondta: áldjon meg téged a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, és óvjon meg a test és lélek minden veszélyétől, és őrizze meg lelkedet az örök életre. Ha az édesapák és édesanyák tisztában lennének a szülői áldás hatékonyságával, többször emelnék áldásra kezüket. Egy régi mondás szerint a szeretet otthon kezdődik. Természetesen nem szabadna otthon befejeződni. El kell árasztania a szeretetre szomjas világot. De ha a szeretet nem erősödött meg, és nem fejlődött ki a legjobb iskolában, az otthonban, akkor csak nem reménytelen, hogy áthassa a szeretetre sóvárgó világot. Uram Jézus Krisztus, szívemben vagy isteni és emberi valóságoddal, dicsőségeddel és irgalmaddal. Szívemből köszönöm irántam való szeretetedet. Most csend van, mert nálam vagy. Most tudom, hogy jóságod mindig fölöttünk virraszt, s hogy nyugodtan bízhatom benned. Ezzel a bizalommal kérem áldásodat. Áld meg hozzátartozóimat is, áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem. Hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtalálod, napi napodra. Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.